Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Ne a Pétert is hívják, engem is, ami valószínűleg köszönhető annak, ahogy mi dolgoztunk együtt.
Például ide is külön hívtál minket. Tehát ilyen azért van sok.
Nem, együtt hívtalak benneteket csak.
Ja.
Ja. Én azt hittem, hogy véletlenül találkoztunk.
Én is azt hittem, hogy csak engem meg is lepődtem, hogy itt van.
Hogy én szerveztem félre.
Félre szervezted. Úgy lett volna, hogy én eleve oda megyek, nem?
Igen.
Oda a Corvinra, csak ott foglalt volt.
Csak foglalt volt, igen. És hogy
én a Liával lettem volna.
Liával lettél volna, igen. Kapa pedig a Geszti Péterrel, aki meg viszont csak kettőre tudott volna jönni, és akkor itt én felejtettem.
Jó, van, én megvárom akkor a Gesztit.
Persze, szerintem hagyjuk is.
Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, Kapod. Mai vendégünk Mucsi Zoltán és Scherer Péter színművészek. Kettőjük barátsága elszakíthatatlan, olyan, mintha egymás testrészei lennének. Hú, a múltkor a szkénében, mikor megnéztem a fajok eredetét, ott az annyira hihetetlen volt, hogy ott feküdtök bent végig az elején, betakarva. Tehát bennülnek a nézők már 20 perce, és akkor még várunk egészhez képest valamennyit, és akkor elkezdik az előadás, és akkor tetszik, hogy
szerintem nincs 20 perc, egyed óra, és nincs mindig. Most játszottunk vidéken, és bejött 3-4-6-kor az igazgatónéni, hogy nyitnának, mert itt szeretnek 6-kor beülni.
Hogy legyen helyük.
A hetes kezdésre.
Igen.
És a 3-4 része beült, és ott ült egy órát.
Jó, és ti nektek be kellett feküdni?
Nem, feküdtünk be.
Ilyenkor megkúszunk.
Meg én most már gyanakvó vagyok. Tehát, hogyha én már bejövök bármilyen színházi előadásra beülök, akkor nézem, hogy melyik kupac.
Já, fog megmozdulni.
Igen, rejtett híres színész. A ti barátságotok, ugye...
Szerintem a harangzúgást.
Megverik a harangzúgást, déli harangszó.
Persze, déli harangszótól induljunk.
Na akkor azt viszont elmondom azoknak, akik nézik ezt a podcastot és hallgatják a harangszót, hogy egész más helyszínen vagyunk. A Duma Színházban ma egésznapos rendezvény van, és ide szorultunk vissza a Duma Színház kis kreatív kuckójába.
Tehát ott vannak a komoly dolgok most.
Igen. Ott
az
ilyen kis szírszárok, igen.
A szírszárok azok itt vannak.
Ott pénzt keresnek, mi meg itt a kis tákolt stúdió körülmények között boldogulunk. És akkor már ez a harang, mint nem tudom én, lélekharang, azt is jelzi ezen a helyszínen, hogy itt született meg a nagyon sok munkaügyek epizód, meg nagyon sok Tóth János epizód, tehát tulajdonképpen itt töltünk meg majdnem téged, Zoli, a Tóth Jánossal.
Hát figyelj, hát ha lesz folytatás, és akkor az első részbe ki lehet nyírni, tehát nyugtával dicsérjük a napot, erre még van lehetőség.
Szóval tényleg konkrétan ezek voltak azok a falak, ahol Litkai Gergővel ötleteltünk, és ahol Tóth János karaktere megszületett, akit azóta sokan hiányolnak, és ugye a munkaügyek egyik figurájaként indult Tóth János, aztán önálló sorozatot kapott. Tényleg, Pepe, te voltál a munkaügyekben?
Egyszer voltam.
Ja, voltál még a legelső évadban, emlékszem. A legelső évadban, ami még 8 rész volt, és aztán a második évaddal együtt, ami meg 24 rész volt, adták le, tehát félre lettél egy dobozban. De már nem emlékszem, hogy mi volt.
Valami...
Nem, bezárkóztál, túlszejtő voltál.
Valami.
Túlszejtő voltál, és a végén az volt, hogy egyedül zárkóztál be a WC-be, azt hiszem, hogy saját magadat egyetett túlszult. Ez olyan rossz, mert az ember eldurrant egy ilyen remek színészt az első epizódokban, egy ilyen szerepre, és utána nincs az, hogy még visszatérsz 6 rész múlva. Túróci Szabolcs pedig rovarírtót játszott. Szóval a ti barátságotok az... 1995...
31. 31-ben indult.
31 Nagyvárad.
Hát nem, a találkozás az 94-ben történt, egy halott osztály rendezett Lengyel Feri.
És sőt, az 93 volt.
Vagy 93, akkor meg 30 éves, akkor találkoztunk először, de a darabban nem volt, én a darab elején és a végén voltam, és ott volt az osztály, amelyiknek egyik tagja Péter volt.
De akkor nem volt sok közös. De
hát nem volt jelenet, semmi nem volt közös, és akkor ott találkoztunk először, és egy évre rá jött a Szent Iván éjálom, ami összeragasztott bennünket 30 évre, aztán most még úgy tűnik, hogy bírja a szakító szilárdságot ez a kamocs.
Ez a legendás 1995-ös Szent Iván éjálom.
Igen.
És ti voltatok a mesteremberek.
Igen, ből kettő.
Ből kettő. És ott, abban az előadásban már mindkettőtök számára megfogalmazódott, hogy itt valami rendkívüli van köztetek.
Hát igen, nem fogalmaztuk ezt így meg szerintem, csak egyszerűen mentünk a flow-val. Tényleg. Az volt, hogy improvizáljuk újra a mesterembereket, legyen ez egy mai színházi paródia, és mi nagyon megtaláltuk egymást az Olival. Ráadásul a többiek kicsit trógerek voltak, aztán az éjszakai próbákra legtöbbször mi értünk oda először. Akkor Zoli mindig mondta, te nem lökjük össze, ami eddig van? Lökjük. És akkor mindig született hozzá valami, csak úgy hülyéskedtünk. És akkor mondta a Csányi, jó, ez maradjon szerintem, ez maradjon. És nekünk így hízott a szerepünk, tudod?
Mert ez nem úgy készült, hogy mindenki valamilyen színháznál dolgozott, különböző színházaknál, és néha délután, és inkább este előadás után voltak próbák. És itt az utolsó időszakban volt, hogy valamilyen színházhoz hasonló próbarend volt addig.
Egy évig próbáltuk.
Igen.
Ja. Hát ezt már senki nem hitt el, hogy
hát de azért ez a próba sem úgy ment egy évig, hogy minden nap próbáltunk, hanem hétfő, igen.
Volt egy fél év leállás is. Olyan is volt. Ja.
Uh-huh. És már közben éreztétek, hogy ez volna válasz, ami még soha?
Ja, azt hiszem, igazándiból nyilván azt érzi az ember, hogy ebbe van kraft, aztán azt soha nem tudod, hogy milyen lesz a fogadtatása. Nyilván bíztunk benne, nagyon szerettük csinálni, nagyon szerettünk együtt dolgozni a jeleneteken, a kollégák ugye ebben akkor nevettek, tehát azt éreztük, hogy ebből lehet jó dolog.
Azt mondtuk a premier előtt, ami Gödöllőn volt a Stúdió Színházi találkozón, hogyha bejövünk a mesterember jelenetbe, és 10 perc után egy néma csend van, hogy akkor mi lesz? És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor ígyunk egy kis unikumot most erre, előre.
Hogy végig csináljuk.
Hogy ezt ahogy végig tudjuk csinálni.
Akkor is, ha egy kaszogás nem lett.
De hát ez csak akkor működött, ha nagyon nevettek rajta.
De itt ez egy olyan találkozás volt, hogy szerintem a Szent Ivánél alatt szerintem nem volt vitánk.
Ja.
Tehát az... esetleg egy pici mód, tehát amikor módosítás történt valamin, egyszerűen minden rezdülést nagyon pontosan vettünk egymástól, vagy jól lépett. Utána az elmúlt 30 év alatt volt, hogy vitatkoztunk, nem egyszer, vagy nagyon komolyan, de itt egy olyan egymásra találás volt, vagy egy olyan nagy találkozás volt, tehát mind a kettőnk számára, nem volt, tehát nem tudom, ez hülye példát mondok, meglátni, megszeretni, kész. Ebben a csávóval jó játszani, jó ott lenni.
Mm. Én ezt is
jól inspiráltuk egymást.
Ti akkor már a 30-as éveitek derekán vége fele jártatok, amikor így. Ez megtörtént, és volt egy ilyen érzés, hogy úristen, úgy olyan önfelettet tudunk marhulni, mint 17 évesen?
Nekem ez élethalál harc volt. Mert nekem attól volt csodálatos, ahogy visszagondolok erre az egészre, hogy amit én játszottam, hogy Béla, aki beszédhibás, de rendező asszisztensként dolgozik, de iszonyat tehetségtelen mindenhez, de színész szeretne lenni, viszont egy kurva szavát nem hallani.
Nem érteni.
Nem érteni, hogy Béla színész szeretne lenni. És igazán. És ez annyira rímelt arra a dologra, ami én akkor voltam, hogy én pont ezen a ponton álltam. hogy nagyon-nagyon szerettem volna, ha a magyar színházi szakma meglát, észrevesz. Mert én előtte voltam egy fantasztikus színházi társulatnál, de hát az a kritikusok és a magyar színházi szakma szemében az egy félárnyék volt az a történet. És ez nekem ez teli találat volt erre, és ettől ez az egész Béla, ez egy élethalál harc volt.
Én nekem meg nagyon nagy lehetőség volt, 15 éve voltam színháznál, és akkor nyilván ebben nagyon sok agyalmány volt, meg belerakott dolgok, de nyilván ennyi idő alatt találkozik az ember lehetetlen helyzetekkel, mert a színházni időnként van, mikor az elmegyógyintézetre hasonlít, és ezekből az elmegyógyintézeti helyzetekből ragadtunk ki dolgokat, és szerintem jól fogtuk meg, tehát, hogy én a társamnak azt veszem, azt az embert, aki alkalmatlan a segédrendezői pozícióira is, nemhogy színész, de azért beteszem játszani is a darabba, tehát önmagában már abszurd volt a helyzet, és az első pillanat úgy kezdődött a jelenetünk, hogy nem tudtunk összerakni egy asztalt, mert valamit mindig rosszul csinált. Tehát nagyon jó helyzet komikumok voltak önmagában, és ehhez kitaláltuk az
őrű. És körülbelül így fantasztikus, és nekem nagyon-nagyon minden csodálatos, és neked is kap annyira jó a séród.
És akkor lement a fejezbe Béla, és akkor mindenhez volt még egy mondata, és nekem már gyomrom kiukadt.
Mindig kerestem, tudod, direkt ezeket az S meg Z betűs szavakat, amiket nem lehetett. És erről Senekának az néhány gondolata jutott eszembe. Béla, majd legközelebb elmondod, jó? Ja, persze, persze, szívesen.
És aztán rögtön az elején kialakult ez a duó, ugye, akik bármilyen ilyen csip-csup dolgon képesek összeugrani karakterben.
Nem
ajánlom. De ezzel meg tudjátok beszélni egymás közt a problémáitokat.
Hát nem? Van olyan, hogy megtudjuk, mert hát inkább évekkel később szoktuk megbeszélni a mélyütéseket. A Zolinak olyan memóriája van, mint egy elefántnak. Tehát ő simán, lazán, két sör után azt mondja nekem, hogy azt, amikor 6 évvel ezelőtt, mikor kiszálltunk a kocsiból, azt nem felejtem el.
Ó, a sör az a baj, hogy a hosszú távú memóriát így előtt.
A baj, hogy igen, a szöveggel megküszködik az ember most már.
De te, Zoli, te ilyen elraktározós vagy, tényleg?
Na,
csak velem. Csak
nem, velem. Szerintem, de szerintem mindenki úgy van, hogy vannak olyan események, vagy olyan történések, ami jelentősen jobban fáj, vagy sokkal nagyobb ajándék, mint általában nem kapsz nap, mint nap, arra emlékszik, és nyilván azért ez a kapcsolata, hogy így egymásba gabajodtunk. A legelső vita, én szerintem eltelt 2 év. Tehát, hogy volt összeütközés, és az szerintem számomra olyan volt, mint egy földrengés. Feltételezem a Péter számára is, hogy hát ez eddig nem volt. Most mi van? Mi van most? Hogy erre hogy mondhatta abban a hangnemben, tehát hogy úgy maradtam, de volt, a Péter szokta említeni, bárkán próbáltunk, és nehézkesen ment, akkor a Jancsó film bemutatók voltak, és szerintem ott volt az első ütközés, de ez már hát 4 éve ismertük egymást.
Legalább.
És akkor Pepe hazavitt kocsival a bárkáról, és mielőtt kiszálltam, mondtam, hogy teljesen kész vagyok, nagyon-nagyon csalódtam, te nem az az ember vagy, akivel én találkoztam. Szevasz, jó éjszakát!
Igen, most ezzel le is lőtte az egyik sztorimat. Úgyhogy az már nem lesz, csak mondom.
Ja, hogy... Csak azért van meg, mert nyilván, tehát most az utcán valaki utánam szól, hogy ó, te majom, nagyon rühellek. De nem esik jó, de megrántom a vállam.
Hát de megszoktad ezt már, nem?
Megrántom a vállam, és kész, esetleg fél órára azt mondom, hogy nem esett jól, mert nem örül az ember. A Pétertől kapom, vagy kaptam, az fájt.
Uh-huh. És a Péter olyan volt?
Biztos.
De mondom, ebbe az volt, hogy az első...
Mindenki jobban emlékszik arra, amit kapott. Arra, amit adott.
Nem az van, hol, tehát először, hogy nem. Tehát a Szent Ivániai alatt, hogy ne csináljuk úgy. De, hogy nézzük meg. Tehát minden magától érte. Tehát olyan, mint hogyha kijöntene valaki, de az volt, és így összeraknám. Uh-huh. Tehát nem kérdezik, hanem azt mondom, ki kész. Ami nem szokott így menni. Akkor így ment nekünk minden.
Ja.
Hát igen, de aztán, tehát, hogy csiszolódtok, mint egy házasság, csiszolódtok, már ismeritek egymást kívülről, belülről, nem az a lényeg, hogy nem tudom, hogy milyen újat tudunk mutatni a másiknak, hanem hogy azt az adott problémát hogyan oldjuk meg közösen, és ha nem úgy oldjuk meg, akkor...
Most már úgy vagyunk, mint a furcsa pár. Se vele, se nélküle. Uh-huh. Ha nincs ott, akkor hiányzik, ha ott van, az agyamra megy.
És ez kölcsönös? Melyik őtök megy gyorsabban a másik agyára?
Hát ez...
Másképp ez nehéz, szerintem. Annyira más személyiségek vagyunk, de...
Hát a Zoli az megcsinálja azt, hogyha valami szöveget tanul, hogy beülünk egy debreceni vendégjátékra a kocsiba, és jó esetben Debrecenig nem szól egy szót se. De egy szót se. Tehát ez. Hello. És akkor ezt lehet hallani még néha, hogy... Akkor kiszállunk, akkor az van, hogy... Na, ukránokat láttátok? És mintha mi sem történt volna. Elkezd politizálni, vagy a háborút, érted?
Minősítő. Tehát elkezd közösség életet élni.
Igen, elkezd közösségét, mert neki ennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy a szövegeit. Mm-hmm. Tehát érted?
Én pontosan értem.
Én beülök egy csomó történettel, amiket szeretnék valakivel megosztani, akkor ilyenkor beszélgetek a sofőrrel, mm-hmm. és az van bennem, hogy ez nem szól, lesz a rumbaz meg, akkor is beszélek. Tehát azért ezek így dolgoznak.
De hát ez azért az ember megismeri a másikat. És én azért értem meg, Zoli, hogy miért vagy ilyen, mert...
Te is ilyen vagy.
Mert én is ilyen vagyok, és nagyon-nagyon hasonló közegből.
Nem akartok ti barátok lenni?
Lehet, hogy az kéne, igen. Van még hely az kérébe. Nem, az van, hogy én is munkás családból jövök, ugyanúgy, ahogy te. Ugye te géplakatosként felvételiztél 6-szor a színművészetire, aztán...
Három, nem.
Hol hallottam én?
Ha lett volna még erőm 3-szor, akkor felvettek volna.
És benned is az dolgozik, mint bennem.
39 évesen.
Igen, hogy ez a, amit otthon is láttunk, hogy a szüleink dolgoznak, és csinálják, ez a melós tudat, hogy akkor vagyok hasznos a világnak, ha csinálom, és hogy én is tökre sajnálom azt az elvesztegetett 2 órát a kocsiban, ami utazással telik, hanem azt is, ezt, én olyankor például van, hogy ilyen podcastokat vágok. Tehát
igen, de ha a fajok eredetével megyünk, akkor a túrócival végig csacsog.
Igen?
Persze.
Hát mert lehet, hogy vele még frissen
is olvastam, te csacsogtál vele.
Látod, nem ismeri. Pedig én tudom.
Én azt gondolom, hogy... Szeretek én is baromkodni, hülyéskedni, de én szerintem tized annyira vagyok csacsolgós, mint a Pepe. De én otthon is sokkal kevesebbet beszélek. Tehát nem tudom, egyszer mondtam, amikor kérdezték, hogy ugye az Andrával is 85 óta vagyunk együtt, hogy mi a titka ennek a hosszú kapcsolatnak. És mondta, hogy keveset kell otthon lenni, akkor otthon vagy, akkor kell egy példány az arcod elő, és csak azt hallom, hogy de azért ehhez hozzátartozik, hogy az, hogy mi vagyunk, vagy van a nézőművészeti, tehát a nézőművészeti, akkor már túl voltunk a Bárka Színházon, a Krétakörön, vagy a Krétakör vége felé, akkor leültünk ott néhányan, hogy kellene egy KFT-t alapítani, ott nem merült fel szerintem egyikünkben sem, hogy ezt nem közösen próbáljuk meg, ez a 4
ja, persze,
alapember. Persze. Tehát az, ami van, ha ebben a
vannak evidenciák
egymástól nagyon sokat, kölcsönösen adtunk, és az felülír mindent. Uh-huh. És azt szerettem, ebbe azért volt.
Látom, te is mindent felülírtál.
Ó, felírtam mindenkinek minden.
10 év, amikor tényleg, ha túlzok, éjjel-nappal együtt voltunk, és ennek a nagy része munka, vagy a munka után még menjünk, dumáljunk, sörözzünk egyet. Ja. Azért az a sok idő.
Sok idő, és ez nem az a barátság, ami arról szól, hogy mindenki éli a saját életét, és aztán összejöttök együtt ventilálni, meg közös élményekre, meg menjünk el együtt nyaralni, hanem ez az a fajta barátság, ahol kőkeményen együtt dolgoztok, többet vagytok együtt, mint a saját családotokkal, és aztán gondolom nem mentek el együtt nyaralni, meg nem mentek el együtt bowlingozni hétvégén.
Zoli nem tud bowlingozni, az a baj.
Te tudsz?
Persze.
De most fáj a derekad.
Most nagyon.
Szarrá vernéd, megmutatnád neki.
Lehet, hogy tud bowlingozni, sose próbáltuk egyébként.
Kiragadtam tőletek idézeteket,
ajaj,
hogy már rüheljük egymást, de még mindig van valami összetartó erő.
Ezt csak a Zoli mondhatta.
Igen, Zoli mondta. Te nem mondanál ilyet?
Nem.
Nem, nem rühelitek egymást, vagy nincs
összetartó? Nem használom ezt a szót.
Az egymást? Vagy
a rühelni.
Ja.
Az egymást sem.
Az sem. Aha. Nem, tényleg nem. Ez nem az én szavam járásom.
Akkor egyszerűen beleszerettünk egymásba.
Ezt is én mondtam.
Ezt te mondtad.
Ezt én mondtam?
Ezt te mondtad, igen. Vagy a beleszeretés szót sem szoktad használni?
Nem, nagyon ritkán.
De ezt mondhattam én is, igen. Ezt elismerem. Szerintem a Zoli mondta ezt is, de mindegy. Nem jól emlékszel.
Na akkor ezt tudni fogjátok. A családomon kívül egy ember köszönt szenteste, és az ő.
Hát ezt én mondtam.
És ez tényleg így van?
Ma van három ember, van, akit felhívok. Mindig oda a családtagjaimon kívül.
De lehetőleg olyankor, amikor biztos rossz neki.
Nem.
Szia Péter, zuhany alatt vagy boldog karácsony?
Hát tudja, hogy nem zuhanyzom. Hát karácsonytól szilveszterig nem.
Olyan, még mindig, mint a szilveszterig karácsony.
Ott rengeteg kell az áram a sütőre, tudod, hogy a sütik elkészüljenek, olyankor nem zuhanyzom.
A bojlát nem terheljük. És van egy ilyen, a kapcsolat erősségét az mutatja, hogy mit bír ki.
Ez valaki nagyon okos lehetett.
Ezt szerintem én mondtam, de nem tudom.
Te mondtad.
Hát de ezt így is gondolom, tehát ez nem csak barátság a házastársak között, mert nyilván ennyi idő alatt meg azért biztos van ütközési pont, tehát azért olyan nincs, hogy minden rózsaszín, és mindig minden lebeg.
Ti szoktatok egymástól bocsánatot kérni, vagy kibeszélni az előző híriget, vagy pedig csak így egyszerűen tovább lendültök, összenéztek, és tudjátok, hogy már túl vagytok rajta?
Szoktunk. Én szoktam, szerintem.
Amikor történik az ütközet, akkor lehet, hogy nem évek múlva, de akkor azért vagy. Szerintem azt...
Van egy hidegháborús szakasz?
Akkor van egy pont, amikor valamelyikünk megérzi, most azt mondom, lehet, hogy a Péter többet, hogy most le kellene ülni, mert ez most nem jó, ahogy most vagyunk.
Én tudok bocsánatot kérni, szerintem.
Én is, csak nem szeretek.
Csak nem szeretsz. Nekem ez az egyik félelmem, hogy én még ezt meddig fogom tudni csinálni. Hogy kimész
a divatból.
Igen, kimegyek a divatból, vagy egyszerűen bizonyos dolgokhoz már öreg leszek, és akkor azt mondják, hogy ne ez a vén majom mit próbálkozik ki. De hát egyrészt Hofi Géza is tudta csinálni ugye az élete végéig, amit csinált, másrészt ti is tök jó élő példa vagytok arra, hogy 60 fölött is van remény. A lenyugvó napnak is van ereje.
Hát ez...
Értse ezt mindenki,
igen,
ahogy
akarja. Igen, ez egyébként nekem ez egy para volt, mit tudom, 38-40 évesen, amikor tényleg elkezdtünk nagyon röpülni, hogy ez meddig tart, és most már tart több mint 20 éve. Még emlékszem, még kaptunk ilyen kritikát, és te nyugosztalj, már kritikus nem is él, hogy Mucsi Scherer, a magyar film lepedő akrobatái, akiket feldobott a film, és ugyanilyen gyorsan el is fogja ejteni, és ez nem pont így lett. Aha.
És azt gondolnátok, hogy az a kritikus a több évtizedes szakmai tapasztalatában jól nyilván lát. Nem alap nélkül mondja ezt, és rögtön belétek rajta a görcsöt.
Igen, ez, hogy a nagy emberek mit mondanak, meg mit írnak le, ez többször, nekem van például egy másik történetem is, ha megengeditek, nagyon gyorsan egy csodás rendező, akit tényleg nagyra tartottam, és mikor a Szent Iványéval befutottunk, akkor azt mondta nekem, hogy Pepe, figyelj ide. Ezzel a hanggal, ami neked van, 50 fölött nem lehet színésznek lenni. Tehát ez az orgánum, hát ez annyira, ez a kappan hang, figyelj ide, neked kell egy beszédtanár, egy foniátrikus, egy hangképző, mert megpocakosodsz, megkopaszodsz, és ezzel a hanggal aztán nem fog szerepet kapni. És most ő már nem él, de most ott tartunk ezzel a hanggal, nem, mi onnantól évente megkérdezte tőlem, hogy beszédtanár, jársz? Alakul. Foniátrikus? Voltál foniátrikusnál? Figyelj, kopasz leszel, pohos? Nem. És most kiszállok a kocsiból, odaszólok a feleségemnek, és az utcán két ember megáll, hogy ne haragudjon, megismertük a hangját, úgy szeretjük. És mindig ez jut eszembe, hogy ebben nem volt igaza. Milyen érdekes ez.
És milyen rossz lenne, hogy így beszélnél a feleségeddel, és senki nem kapná fel a fejét.
És pont azt mondta, hogy nézd meg a Mucsinak, milyen szép, öblös, mély hangja van, és nézd meg, már semmi szerepet nem kapnak, meg hasítok a kappa a hangommal, bazd meg.
Igen, ide is azért hívtam, hogy meg ne sértődjön, ha te szerepelsz, pedig nem. De hát elég karakteresek vagytok mind a ketten. Azért ez szerintem nem kis mértékben járt hozzá sikerhez. És Zoli, viszont benned is volt egy ilyen nagyon komoly félelem, vagy még talán mindig van, vagy most már ezt így elengedted? Hogy mi lesz?
Nyilván szerintem minden normális emberben felmerül, hogy vajon meddig tart ez? Most már azért, hát ha csak nem élek 400-500 évig, mert akkor az út elején vagyok, akkor még sok kérdés van, de ugye a tapasztalat az, hogy ennek a nagy részén túl vagyok, és most már, hogyha majd holnap ez a lepedőt elveszik alulunk, akkor ott már nem akkora koppanás, meg egy picit megtanult az ember tompítani, igaz arccal, meg hassal, de meg ezen már nem, annyira hosszú távra már nem gondolkozik az ember.
De te adtam házi feladatot, azokat a kis bizonyos történeteket, amikből egyet már el is... De azért mondd el, hogy ott mire futott volna ki
azt. Hát azt mondtad, hogy igaz vagy hamis.
Igen. Hogy legyen három történet, amiből kettő igaz, egy hamis.
Igen.
És akkor abból egy már itt elhangzott, ezek szerint az igaz volt.
Az igaz volt. És hát én nekem már rosszak az esélyeim most már nagyon.
Most már igen, 50-50, 50-50.
Ez már 50-50.
De ott annyi lett volna a történet, hogy a kapa kiszállt az autóból, és úgy hagyott téged.
És azt mondta, hogy te nem az az ember vagy, akit én gondoltam.
És akkor te hogy aludtál utána aznap éjjel?
Hát furcsa volt.
És te jól aludtál?
Azonnal megbántam, hogy hazavittem.
De most nem emlékszem, mert ez a szem, hogy régen több mint volt, két régen. Hete volt, de nem jó kedvűen mentem fel biztosan. Aha.
És mi a másik két sztori?
Hát a másik, most a hamisat mondom.
Ja, köszönöm szépen.
Hogy ne izgulj.
Jó.
Az, hogy egy...
Azt hiszem, Péter nem érti a játék
lényegét. Másképp játszik, ebből szokott vitánk lenni.
A lányom 5 évesen azt mondta apukámnak, hogy nagypapi, te most karácsonyra egy nagyítót fogsz kapni, de ezt nem mondd meg senkinek, mert meglepetés.
Hegyem meg.
Na hát én is így. Szóval...
Nekem azt mondták a gyerekeim, hogy apa, ettünk a csokis kekszetből, de mindenki csak egyet, és utána visszaraktuk oda, ahol nem érjük el.
Szép.
Ez nem az én sztori, nekem az unokatestvérem. Nekem az anyukája légy volt, és ideges lett, és kiütött a...
Ja, azt hittem, hogy az anyukája volt légy.
Nagy ablakot. Úristen, mi mondta akkor 7-6 éves Pistikének, hogy hazajön apa, akkor nem azt mondjuk, hogy a légy miatt anyja kiütötte. Apa belépett. Szia, apa! Nem azért tört be az ablak, mert anyja a légyre ráütött.
Tehát a másik történet az az, hogy egyszer egy Jancsó film forgatásán az volt a feladatunk, hogy az Erzsébet hídon, amit egyébként nem zártak le, mert arra nem volt pénz, volt egy jelenet köztünk, aminek a végére éppenséggel én vesztettem el a jókedvemet, és mondta az öreg, hogy hát itt majd csinálhattok, amit akartok. Általában ilyenkor már nekünk azt mondta, hogy ez a szöveg, amúgy azt csináltok, amit akartok. És akkor én egyszer csak egy hirtelen ötlettől vezérelve azt mondtam, hogy na jó van, én ezt nem csinálom tovább. Ilyen első világháborús katonák voltunk egyébként, és azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom tovább, lemegyek a Balatonra. És kiálltam stoppolni, és jött egy, sehol semmi autó nem jött, képzeld el, kb. Egy fél percig, majd egyszer csak jött egy ezüst színű Volkswagen, és megállt. Mondom, ezt nem hiszem el, de forgott a kamera. Megállt, és letekerte az ablakot, és azt mondta, szevasz, Pepe, elvigyelek valahova? És a Zolinak a fia volt.
Aha. Na, ez azért...
Ezt ki kell találnod, aha, hogy igaz vagy. Hős.
Hát figyelj, itt ugye az dönti el, hogy tudott-e már akkor vezetni a fiad. Mert ugye a nagyfiad az 80-ban született, hogy utána néztem, hoppá-hoppá.
Hoppá, meglepődtem.
És akkor, hát ha az olyan csófi, 2000-es évek, tehát elvileg már lehetett volna ő, de szerintem azért nem igaz, mert valószínűleg az apukáját kereste volna egyből, nem, hogyha téged, ha te ott vagy, akkor apa meg nincs otthon, akkor valószínűleg veled van.
Nem? És még azt is elmondom, hogy ez benne van a filmben.
Igen? Aha. Tehát akkor igaz. Azt a mindegy.
És véletlenül jött arra a fia. Költöztette egy barátját.
És szeretem észre sebet, mert a Pepe azt nem mondta, hogy kilépett a hídra.
Kiléptem a hídra.
Nem stoppolt. Aha. Hát a Péternél ez stopp, hogy álljon meg valaki. És félreállt, és szeretem engem észre sebet.
Aztán. És jelenetben a kapa fia volt az Erzsébet hídon az első autó, akit én jelenetben forgókameránál leintettem.
De nagy.
Ezt te elhiszed?
De nagy. Hát ez nem hiszem, ezért mondtam, hogy szerintem nem igaz, de hát akkor igaz. Basszus, és ez, hogy nem volt pénz lezárni a hidat, hogy ti voltatok úgy Amerikában is a Niagara vízesésnél, hogy ott sem igazán
nem
volt.
Nem tudtuk lezárni azt sem. Ott úgy volt, hogy az Oli egy csettintésre meg tudja állítani, de annyira elfáradt a forgatás végére, hogy csináltunk egy ilyen jelenetet, az volt az. Nekem az egyik kedvencem, az nincs benne a filmben egyébként.
Igen, hogy egyszer Magyarországon vagytok egyszer.
Igen, de hogy ez volt egy ilyen jelenet, hogy ő egy nagy varázsló volt, és ott álltunk, és mondtam, hogy Zoli, kapa, ez fantasztikus ez a vízesés. Figyelj, ezt is te csináltad? Persze, Petike, mindent én csináltam. És meg is tudod állítani? Aha. És hogy? Hát csettintek egyet, és megáll. Komolyan. Megállítod? Persze. De kapa, ez nem állt meg. Hát igen, mert most már fáradt vagyok.
És ez is improvizált volt? Uh-huh. De szép. De az is a fal is improvizált volt, hogy itt egy fal, nem tudunk kimenni. Nem ideges, hogy csak
azt kitalálta, Miki Mácsi. Hát azt tudod, miben van. Aha. Hát ez a burzsuázia diszkrétájában van. Ezt onnan idézte be. Uh-huh. Ezt onnan idézte be a Miki Mácsi.
Uh-huh. Ja. Na és mi a harmadik történet?
Hát a harmadik az, hogy egyszer egy újságíróval volt egy riportunk, és akkoriban csináltunk úgy fotókat, hogy így csináltuk a fotót, és tulajdonképpen a Zoli addig dumált neki, amíg az újságíró elhitte, hogy mi egy meleg pár vagyunk, és ezt le is adta.
Fú, akkor várjál, de hát az már volt két igaz, akkor valószínűleg ez a nem igaz. Azt el tudom képzelni, hogy csináltatok így fotót, mert Jankovicsal mi is szoktunk. Persze, meg a kedvencem, hogyha valaki oda jön, hogy lehet egy fotót, persze, és akkor gyanútlanul beáll közénk, és miközben egymást cirógatjuk, vagy nem tudom, és akkor azt látni a fotón, hogy áll köztünk, az én kezem meg éppen a Jankovics arcánál, úgyhogy mi is azért adunk alapot efféle ilyen hátsó gondolatokra, de akkor... Szóval valószínűleg adtatok így, vagy valószínűleg fotóztak így titeket, tehát ez a hülyeségbe szerintem simán belefért.
Igen.
De nem, tehát találkoztunk volna azzal a hírrel. Úgyhogy ez nem igaz.
Ez nem.
Nem igaz. De volt ilyen...
Ez sokáig.
Persze.
Mindig így fogtuk.
De most például, hülyeskedtünk egy újságírónál, egy filmforgatáson, és a Zoli azt mondta, hogy nekem ebben a filmben sokkal nagyobb szerepem lett volna, csak a Scherer kifúrt, és én megmondtam neki, hogy nem így van, hanem hogy a Zoli annyira nincs munkája most az utóbbi időben, hogy tulajdonképpen én ilyen kisebb kertészeti munkákra felvettem a balatoni házammal, hogy ott egy kicsit gyomlágat, meg füvet nyír, meg ilyesmi, és most ebben volt egy pici-pici szerep, és akkor... Ezt nem tette bele, de az elsőt az betette főcímbe, és engem fölhívott 6 ismerősöm, hogy most szopadsz, most tényleg kifúrtad a mucsit a izéből. Tehát...
Nagyon kell vigyázni, mit mondasz az
újságíróknak. Nagyon kell vigyázni.
Csenki Attila kollégám, még amikor elindult az egész Duma Színház, és akkor nálunk is bepróbálkozott a bulvár, én következetesen mindig lepatintottam őket, úgyhogy le is szálltak. Ő neki meg az volt a stratégiája, hogy rettenetesen átveri őket, és akkor egy életre békén hagyják.
Igen.
És a Best magazinnak lenyilatkozta, hogy az apukája, nem tudom én, egy csetrombitás volt egy protokoll zenekarban, és van egy ikertestvére is, nagyon hasonlítanak egymásra, csak az ikertesója bajszos. És az újságíró lány ezt így leírkálta, és kért közös képet, hogyha van, akkor küldjön már Attila. És Attila se volt rest.
Megcsinálta.
És megcsinálta. Megcsinálta, hogy áll saját maga mellett, másik ingben bajusszal. És az így le is hozta szépen komolyan a Best magazin. Aztán persze kiderült, hogy nem igaz, és halálosan megorrolt egy plecskalap Attilára, hogy lehet, hogy valótlant mondott.
Úristen.
Úgyhogy mi így jártunk. Zoli, neked vannak történetek?
Akkor én megpróbálom sorba, és majd egy forgatás volt, és a berendezők elvégezték, a szobába játszódott a jelenet, egy ágy feldíszítve teljesen a terem, meghozták a fegyvereket, megkaptam én is, Péter is. Ment a készülődés, a Pepe felugrott az ágyra, próbált már rambós mozdulatot, megbillent, amit felraktak a berendezők, az elbillent, leesett egy csomó minden, szetört, két berendező állt a kellékessel, és az egyik mondta, hogy te tudod ki ez a majom? Ez az egyik történet, a másik történet összefejelt egy előadásba két kolléga, az egyiknek eltört az orra, és a Péter valahogy érezte, hogy a baj van, a díszletből, ami egy hajó volt, kiszaladt a nézőtérre, mert tudta, hogy hol ül az orvos. Akkor oda ment, és mondta, hogy gyere már be az öltözőbe, mert azt hiszem, hogy itt egy picit nagyobb gáz van. Aztán visszament, még egy picit szerepelt. Az orvos bejött hátra az öltözőbe, megnézte a kollega egy picit furcsa orra, csak azt mondogatta, hogy mi a faszék kell orba fejelni a másikat? Életlen.
Nézzük meg az
esemény, és a harmadik meg az, hogy Andrával a 20. házassági fordulónk volt. Szentendrén voltunk, egyszer megállt egy Mercedes, 20 szál rózsával, Péter kiszállt, és ott vagy, kívánok további 80 évet.
Ó, de szép. És ezt mindkettőtöknek, vagy csak Andreának kívánt?
Azt nem tudom, Andreának mondta.
Úgy varoltam akkor Zolinak, hogy csak Zoli nem tudta.
Gondoltad, hogy
igazából úgy volt, hogy mi randizunk ott, csak nem
én oda
tudom, hogy hogy a faszba került oda.
Amikor be volt írva próbára.
Igen.
Húha. Na várjál, hát azt simán lehetünk kézen, hogy kiszaladtál a nézőtérre. Max a nézők azt gondolták, hogy ez ilyen beavató színe. Bár egyébként miért kéne a nézőtéren orvosnak ülnie?
Hát
ez általában egyébként szokott lenni.
Jobb helyeken szokott lenni.
De van, ahol nincs. De tényleg.
Hát az, hogyha egymást fölhívjátok szenteste, akkor szerintem az is oké lehet, hogy, hogy 20 szár rózsát levisz Pepe, és mi volt a harmadik? Ja, hogy a díszlet. Az sima. Az szerintem sima. Hú, na, tessék. Föl van adva a lecke.
Melyik volt a díszlet?
Az hát, hogy lerúgtad.
Leromboltad.
Ja.
A díszleten. Hát én a, nem tudom, én a díszlet, vagy a színházi díszletből kiszaladást, az orvost érzem hamisnak.
Az hamis?
Az hamis, szerintem. Jelöljük meg.
Azért, hát az igaz, meg ez kétszer is előfordult. Kétszer is előfordult. Volt olyan, amikor szétment a térde egyik mulatságon a Rémusznak, abban is táncikáltunk, csak már feküdt hosszú ideje, meg egy picit.
Ja.
Akkor közel láttuk, hogy torza az arc, akkor Péter odahajolt, hogy baj van, én azt mondta, hogy nem tudok felállni. Ott leállt a Pepe rögtön.
Már három szereplős volt, ott nem lehetett tovább menni.
És hogy van-e orvos. Itt meg, aminél mondtam, ott meg tudta, hogy hol ül az igen, ügyeletes
a
orvos.
Pont a Márkának volt egy orvos.
Mert szokott ügyeletes orvos.
Aha. Na tessék, ezt is tudom. Akkor csak mi Duma Színház vagyunk, egy ilyen elmarad.
Igen.
Nem, azt kérném.
Látok, ritkábbak a balesetek.
De aztán hát... van olyan ma is, hogy egy másik előadásba megálltunk, van orvos a nézőtéren, és akkor öt már jött le a...
Na, tehát akkor az is igaz, és akkor a 20 szár rózsa nem igaz. Akkor az nem igaz. De pedig olyan szép lett volna.
Szép lett
volna. De azért mondtam ezt, aha, hogy hogy ebbe valószínű bele fog szaladni, hogy ne talált ki.
Igen. Az a baj, hogy innentől kezdve szerintem akkor a 25-re viszont már illene rózsákkal megjelenne.
Már 30-nál vannak.
Ja, már 30-nál.
Tehát akkor a 25-et is elmondani. Ez már meg is van beszélve.
50-re lesz. És akkor már krizantéma
temetőben.
50 szál krizantéma. Igen. És azt is majd az én unokám viszi ki, mert én akkor már rég nem lesz.
És az lesz ráírva, hogy fütyülsz és hazudsz, bazd meg. Nekem olyan volt, a Duma Színházban olyan történt egyszer, hogy tömegverekedés tört ki előadás alatt.
Nem azta.
De. Én nem léptem fel, Hadházi lépett fel, Belicai, meg még nem tudom ki, és megjelent egy részektársaság, akik talán már valami mást is fogyasztottak, nem csak alkoholt, aha, és olyan nagy darab, ilyen balhés csávók, és beültek hátra, két hosszú asztal van hátul egy ilyen külön eső részben, ilyen hosszú tízfős igen, asztalok, és ők beültek az egyikre, közvetlenül mentük egy másik asztal, akik szerettek volna szórakozni, de ezektől nem lehetett, mert aha, folyamatosan kommentálták, dumálták az előadást, meg dumálták, és akkor valaki nem jól mérte fel az erőviszonyokat, és szóvá tette a másik asztaltól, hogy ne haragudjanak, szeretnénk élvezni a műsort.
Bum.
Bum. És akkor ott folyt vér, és akkor bejött a Korminról a biztonsági őr, a Kormin sétányról, mert van a sétánynak saját biztonsági őre, vagy legalábbis régen volt. Azt is megverték, és akkor azóta is biztonsági őr, és aztán a rendőrség tett rendet, és egy ilyen 30 perc leállás után hát a csattanó egy egész más értelmet nyert azon az előadásod. Igen, egy ilyen után kiállni. Az,
szép,
az,
szép. Az és te hálás. Nem is voltál ott, ez csak mesélték?
Én nem voltam ott, én ezt csak így elmondásból tudom. Egyszer orvos alattam is kijött, de hát az is, ez egy szabadtéri előadás volt, ott valaki néző lett rosszul, de hát ezek is nehéz pillanatok, hogy hogyan folytatod.
Persze.
Úgyhogy titeket ki lehet zökkenteni? Ki tud zökkenteni a néző?
Hát egy ilyen azért ez... Persze.
Vittem, volt előadás, rosszul lett a torsó sorban, mentő kijött.
Uh-huh. De nem, de hogy tudom, részeg vagy valami, vagy...
Nem esik jól az embernek. Most ha kezelhető, akkor megpróbáljuk az utolsó pillanatig szerepből kezelni.
Na ez az. Hát ti erre ha képesek
nem,
is vagytok.
Ha nem, akkor nem. Például nekünk van egy drogos darabunk, amit sulikba viszünk, és ott egyszer berepült egy madár az osztályterembe. És én láttam, nem voltam én a színpadon, a Krisztián volt egyedül, és láttam, hogy ez nem fog kimenni ez a madár magától. Egyszerűen berepült egy ilyen ablakrésen, És akkor én megállítottam az előadást, mert azt ér, így az összes gyerek.
Ez milyen durva. Szóval
ott nem tudsz.
Jászai Mari díjas, érdemes művész, és egy madár.
Igen, nem tudsz versenyezni. Egy verdeső madár, verdeső szárnyú madárral nem tudsz. Úgyhogy megállítottam az előadást, két partvissal kitessékeltük, és aztán folytattuk.
De durva.
És volt a londoni nézőművészeti, emlékszel? Ment az előadás, negyedik percben megy egy rész, bejövök, és van egy kis monológ, utána jön a Pepe monológia, és utána mennek az események. Lement ez a kis előke, bemegyek, Szagolnyák Imre vagyok. Kapa, ne jó! Tudod, hogy folytatom.
De a hátsó sorban 8 gyerek, 16 Guinness-szel állt így. Ott már érezted, hogy ez...
És akkor még szólt kettőt, akkor a biztonsági ember oda ment, akkor kapa, ki akarnak minni, ne? Buf! Nem örültem neki, tehát ahogy mondom, mentünk tovább, de nyilván kizökkenti az egészet az eredeti medert.
Nekem a legdöbbenetesebb ilyen nézős találkozásom egy céges rendezvény volt, és ott a végén, hogy lehet művész úr egy-két fotót, persze, és akkor aki szeretett volna a fotót, az odajött, és odajött egy ilyen meglett munkás ember, nálam pár évvel idősebb, meg egy 30 kilóval nehezebb, így a hóna alá vett fotóra, és amíg fotóztak, így mondja nekem a csávó, hogy figyelj, szeretlek. Mondom, ó, nagyon kedves, köszönöm. Nem. Szeretlek.
Igazi. Na, ez lehetett volna a tesztorid.
Igen. És ott vagyok egy vadidegen, 100 kilós ember hóna alá begyömöszölve. Úgyhogy utána már nem volt annyira őszinte a mosolyog. A többi kép.
Te nem szeretted akkor?
Nem tudtam visszaszeretni. Tehát ez nem így van. Nekem, mondtam neki, hogy nekem ehhez idő kell. Túl gyors nekem ez a tempó. Én azt szerettem nagyon a munkahelyekben, ezt mindenképpen el akartam mondani. Néha íróként kimentem, és olyankor ott lebzseltünk, és azt éreztem, hogy zavarunk, mert ott az élő szerző, aki egyrészt jó, hogy ott van, mert a Márton Pista, a rendező, meg tudott minket kérdezni, hogy te figyelj, kap, ide kéne még két sor, hogy akkor az mi legyen, és akkor meg tudtam mondani. De amúgy meg azt éreztem, hogy ott valahogy ott, nem tudom, én feszélyeztem ott a stábot. Viszont az olyan érdekes volt látni, ahogy Zoli dolgozik, hogy tényleg az volt, hogy Zoli ilyen mederben tartotta a hülyéskedés marháskodást. Tehát, hogy nagyon fegyelmezetten hülyéskedett marháskodott, mert ugyanez volt, amit te is mondasz, hogy tanulja a szövegét két jelenet között, amikor ő éppen nincs, és akkor azt mondja Márton István, hogy na akkor lepróbáljuk, kétszer lepróbáltuk, és lehetett tudni, hogy amikor fölvesszük, akkor biztos nem úgy fogja csinálni. De biztos, hogy valami biztos más lesz. És akkor élmény volt nézni a stábtagok arcát is, ahogy próbáltak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. És a másik nagy kedvencem az pedig az volt, amikor a megírt jelenet véget ért, és azt kellett volna mondani a rendezőnek, hogy ennyi, és nem mondta. És akkor volt egy ilyen...
Hát ez a Jancsó Miki bácsinak a szisztémája volt.
Igen, hát Márton István, igen. És akkor volt neki egy 4-5 másodperc, míg felfogtátok, hogy itt akkor csinálni kell tovább.
Hát és nem tudom, én egy... De arra, hogy közben szólok, hogy mondta, hogy a Miki bácsinás és a Márton Pisti rengeteg filmjét
ebben
volt a Miki bácsi mellett.
Igen, és ez az iskola az annyira érződött, és ti meg ott voltatok színészesek, csomó Bárka színházas, te ott voltál, te Murányi Tünde, Gazó György, és ezt olyan jó volt így látni, hogy nem estek kétségbe, meg nincs ez a pánik, hogy úristen, vége van, hanem egy ünnepség van, és akkor Murányi Tünde elmondta a versét, nem tudom, és akkor tessék, és akkor még valami műsorszámot ott rögtönöztetek az irodában. Úgyhogy ezt megélni, és ezek nem kerültek adásba. Hogy adásba került, de nem tudja a néző, hogy ez úgy lett. Hogy,
persze.
Hogy ez csodálatos. Nektek lesz még a közelben valamilyen, vagy a közeljövőben ilyen improvizatív dolog? Terveztek?
Most fogunk majd a tavasszal együtt próbálni egy 4 szereplős darabot, amit H. János nekünk ír, nem kettőnkre, 4-ünkre, a Néző Kft-re, és az, hogy az mennyire lesz improv, majd meglátjuk.
Ó, de rendes ez a Hályi János. Tudom, hogy nagyon jobban vagytok. Vagy legalábbis veled hallottam interjút, ahol nagyon kedvesen és őszintén beszéltél róla. Nem tudom, Pepa, hogy neked is olyan.
Én nem ismerem annyira Jánost. Ugye a Zoli egy csomó darabjában játszik.
Uh-huh. Én olvasóként nagy rajongója vagyok, de félek vele találkozni. Mert hogy azt...
Ezt... Nem
harap. Tudom, hogy nem harap, csak hogy tudod, hogy van valakivel egy viszonyod a könyveink keresztül, ami annyira intim viszony, amihez még ő neki magának sincs köze, mint valódi embernek.
Persze.
Mert neked nem vele van kapcsolatod. Ugyanez, mint amikor neked hozzád odajönnek, hogy ő kapa, hogy nem téged ismer, mint embert, hanem ő a kapát ismeri. Úgyhogy évek óta készülök találkozni Hályi Jánossal, de sosem merek. De majd lehet,
majd a bemutatónk.
Jó. Akkor lehet, hogy egyszer rajtatok keresztül. Vagy esetleg majd ő is eljött a podcastba. Egy dolog van még hátra, hogyha egy szóval kellene a barátságotokat leírni, szegény Péternek a derek a közben teljesen felmondta a szolgálatot.
Nem, még megvan.
De egyébként mi a baj? Tudod konkrétan?
Az a jó, hogy érzem, hogy megvan, mert fáj. Tudod, ha mikor már nem fáj, akkor nem tudod, hogy megvan.
Akkor lehet, hogy már nem létezel hastól lefelé.
Így van.
Ez szörnyű érzés lehet.
Igen.
Júlsz a buszon, és még úgy szállt, még a saját lábadon szálltál fel, de lehet,
és hogy... Így van. Jönni tudsz, de menni már nem, mint Kádár János annak idején.
Nagyon mélyre mentünk. Szóval, ha egy szóval kéne jellemezni a barátságotokat, tudnátok rá találni egyetlen egy jelzőn? Nehéz. Vagy hívjuk fel Hályi Jánost, hogy...
Szétszakíthatatlan. Tehát ugye annyi az összekötő kapocs. De mondom, én ezt úgy, amit mondtam, hogy nincs az a kép, hogy mi úgy végérvényesen összevesznénk. Tehát az olyan, az nincs.
Uh-huh. Én azt mondom, mintha egy testrészem lenne.
Aha. Ez a szétszakíthatatlan, ez azért is szép, mert nekem így rögtön egy kötél éreztem, jelent meg, vagy egy ilyen izomrost, ami elbír, meg csak sok mindent, meg csak erősödik azzal, hogyha...
Biztos az is benne van ebben, hogy éreztük, tehát ebben nyilván kellettünk hozzá, de nem csak az volt, hogy mi ezt akartuk, hanem a filmek, a szerepek is akarták, tehát kívülről is, mintha a sors is, a teremtő is, hogy nem, még összép gyúrni. Tehát, hogy mondják, hogy felszokták tenni azt, hogy nem zavar, hogy azért így párosként vagytok emlegetve. És egyáltalán, tehát én azt szerintem jó néhány kolléga örülne, hogyha a pályafutása alatt egy ilyen páros kialakulna valakivel.
Igen. Tulajdonképpen olyanok vagytok, mint Stanka István és Sütcila. És mindenki döntse magába, ki kicsoda. De jó. De a test...
Stankai és Pankai.
A testrész is jó, csak hogy az abból nehéz jelzőt csinálni.
Hát az nem jelző. Nem mondtad, hogy jelző kell.
Ja, az igaz. Azt mondtam, hogy azt egyetlen mondtad, szót egy kéne találni.
Nem mondtad,
kettőjük barátsága elszakíthatatlan, és olyan, mint egy testrész.
Olyan, mintha egy testrészem lenne.
Nem tudom, hogy mit kívánjak nektek, kéz- és lábtörést ezek után, hogy egymás testrészei vagytok.
Csak amúgy is.
És hát jó egészséget.
Kéz- és lábtörés, vagy a kalapszar.
Vagy a kalapszar, és ne szakadjunk bele a munkába.
Hát azt ne.
Azt kellene.
Azt ne.
Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.